Üdvözletem, Flaster. Katus Eszterrel, az átlátszó munkatárnál.
De hát az vagyok.
De te nevetted el.
Figyelj, az a valami rossz hírem, hogy nem veszik fel még egyszer.
Tőlem benne van.
És Tompos Ádámmal.
Szép jó estét, sziasztok.
De nem biztos, hogy nem veszik. Szedd össze magad. Tudod, mióta te erről eszem, mert a mi nézőink annyira szeretik, amikor ilyen iszonyú komoly témák vannak, igen, és akkor én itt belemelek ilyen jó kis sztorikba, de most téged.
Biogok,
szóval. Téged foglak ezzel megmenteni. Hogy ültünk a 200 fős előadóban, matek professzor úr elől, magas szintű matematikáról beszélt, senkinek ott első két soron kívül fogalma nem volt, bejött a professzor, aztán jó napot kívánok, és soha többet egy büdös szót nem értettünk. És akkor ott mellettem olvasott az én évfolyamtársam, néma csend volt, csak a kréta csikorgását lehetett hallani, és egyszer csak felkiáltott. Bazd meg, ez a rejtő teljesen úgy él, mint a pihóval.
Na. És még igaza is volt.
Igen, de nem lehet röhögni. Ja, csak azért mondtam, mert nem lehet röhögni, mert néma csend volt, és az a legpusztítóbb, amikor nem lehet röhögni, de neked röhögnöd kell. Na, de itt szerencsére lehet röhögni.
És egy matek órán viszonylag ritkán hallatszik el vicc, ami mondjuk így felszabadítólag nevetnél egy nagyot, hogy...
Nem tudom, mert ugye matematikai viccek vannak, és
azok... Nem biztos, hogy kiderül
én a vicc. Levertem. Az annyit jegyeztem meg, hogy FX prefix mentesen végesen generált véges defektusú RZ részmonaidjának az FZ szabadmonaidba történő izomorf leképezése.
De miért?
Fogalmam is beleégett az agyamba, és nem tudom, hogy miről van szó. A kommentben, ugye. Igen. Na, tehát, Flaster. Itt az új magyar hang. Magyar Péterrel van interjúnk, most tudom, hogy sokan itt húzogatják a szájukat, de szerintem érdekeseket mondott, mert újdonságok is vannak, programról is beszélt, mit tervez a vidékkel, mi az ajánlata, úgyhogy ez most nem ilyen lebegtetős, meg kicsit olyan homályos, mint amilyen sokszor a megszólalása, amit én egyébként értek, mert ez politikai stratégia, hanem itt konkrétumok is szerepelnek. Ezen kívül van átlátszó mellékletünk, majd arról úgy is beszélünk, remek publicisztikáink, riportjaink, úgyhogy holnaptól, és vásároljanak minket, mert akkor lesz ilyen vidám műsorban részük, mint ez a mai, meg a többi podcast, meg a kötött fogás. Meg a kötött fogás extra, ami most május 1-én lesz, és szokásos helyen 6 szint teátrum 19 óra, és most tudtam meg, hogy micsoda csapat lesz. Bottóni, Kéri Laci bácsi, Puzsér Robert, Csintalan, és nagyon úgy néz ki, hogy én lettem megáldva a műsorvezetői pozícióval. Úgyhogy május 1-én ez egy, szerintem azért érdekes lesz ez a kötött fogás extra. Várjuk Önöket sok-sok szeretettel.
Gyorsan zörögjünk, mert na, nem szeretik, akkor zörögjünk.
Na, Eszter, mehet a műsor egyébként? Ja. Köszönöm szépen. Igazán kedves vagy. Jó, még az első hozzászólást ilyenkor gyors, mindig el szoktam mondani, amikor te vagy itt. Jaj, Katúgy Eszter, akkor megnézem. Na. Szóval, ha már Magyar Péter a címlapon van, meg úgy egyébként általában mindenhol, akkor beszélgessünk egy kicsit róla, ami, megmondom őszintén, engem újságírónként rendkívül zavar, hogy Magyar Péterről nem lehet úgy beszélgetni, hogy ne öregedjen el 15 perc múlva az, amit te elmondtál, mert az posztol valamit, bejelent valamit, ami nem baj, meg minden, csak nem, nehéz vele, egyszerűen nem tudjuk vele a lépést tartani, mert ugye mégiscsak a médiának van ilyen megjelenési időpontja. Én például tegnap a Spirit FM-en megtippeltem, hogy melyik párttal fog összefogni.
És nem sikerült.
Amire adásba került, már rég túl voltunk mindenre. Ja, nagyon nem sikerült. Teljes ízi mellélőves. Tehát még megöregedni se tudott az én kijelentésem.
Szerintem nem olyan nagy baj az, hogyha nem ez a posványálló víz van nem a magyar közéletben, hanem van benne egy kis pörgés. Ez nyilván nem fog majd teljesen ezzel a lendülettel végigfutni. Az, hogy hozzászoktunk ehhez a brezsnyövi tempóhoz, meg brezsnyövi hangulathoz, az most már nem baj, hogyha elfelejtjük, és hogyha van benne egy kis pörgés. Én ezt nem bánom.
És azt nem csak bánom. Nem merek mondani semmit. Ja, hát, hogy beérted, hogy mi lesz, hogy a Enikő csinálta ugye az interjút, vagy készítette az interjút, és nagyon jó interjú, de már ebben is vannak olyan, amiket már meghaladott a hát mondjuk azt, hogy a történelem.
Igen, de pont a vidék stratégiája
az viszont abszolút érvényes.
Az viszont érvényes marad.
Olvastad?
Persze.
Hát akkor beszéljünk erről egy kicsit. Mit gondoltak arról, amit itt Magyar Péter elmond? Földosztás.
Ezt Már tudom, neked világéletemben semmi közöm nem volt a földekhez. Munkásosztály, bányász család, szóval még elképzelni sem sincs arra sajnos, hogy milyen lehet, hogyha valakinek van föld.
Hogyan válaszunk jól? Szívű műsorunkat látják. Nem csak a, most komolyan, tehát hogy a földosztásról nekem nem annyira vannak jó emlékeim, azért mert nem kaptam, és nem is azért megkaptam földet, hanem ahogy a rendszerváltás követően próbálták kialakítani ezt a tervelő szövetkezetmentes új piacalapú kisgazda alapú, nem úgy kisgazda, hanem hogy őstermelő alapú. Ez nem volt, hát nem volt a legjobb. Olyannyira, hogy már ott a kárpotlási jegyekkel is ugye ment a súlyos kavarás, és már ott elkezdtek kialakulni ilyen nagyobb gazdaságok, most meg hát azt látjuk, hogy a NER féle mezőgazdasági giga-mega ízék leuralták a magyar vidéket.
Ami pedig 2016-ban volt talán, akkor volt, hogy állami földeket tartós haszonbérletbe adtak, lehet, hogy 17, nem emlékszem pontosan. Ott pedig azt látjuk, hogy hát, hogy a zsebszerződések kifejezés, ami ugye pont ennek a kárpótlásos történetnek volt egy ilyen meghosszabbított rossz hagyománya, a kifejezést azt elejtettük, elfelejtettük, ellenben a stróman bejött a helyére, és gyakorlatilag ugyanúgy él tovább, csak már nem használtuk ezt a kifejezést rá, és az lett az eredménye, ugye Kovács Imre szociológusnak vannak erről nagyszerű tanulmányai, hogy koncentráltabb jelen pillanatban a magyar termőföld, mint a Horthy korszakban volt, és ugye ehhez a földosztáshoz azért Mészáros Lőrincnek és Csányi Sándornak is lesz egy-két szava. Tehát, hogy tök jó ötlet, meg tényleg egyébként úgy általában ez a, olvasva egyébként az interjúnak ezt a szakaszát, hogy ő mit képzel a vidékkel, hogy egyrészt ez egy jó elmélet, csak hát látva minden nap a gyakorlatot, hát mint tegnap a mérkőzésen a Fradi Diósgyőrben 0-2-nél mondtam azt, hogy innen lesz szép a győzelem, és itt most, én ugye Diósgyőrnek szurkolok, itt most még nehezebb lesz a dolog, tehát itt most olyan 0-3-0-4-ről kell a magyar vidéknek fölállnia. A másik gondolatom pedig az volt, hogy mikor Hangya szövetkezett, meg ilyeneket mondott, ezek is állati jó dolgok, tök jó program, csak minthogyha ez nekem ismerős lett volna olyan 2008-2009 környékén. Tehát ugye a szociális bolthálózatot a Fidesz elindította ellenzékből, ha akar megjegyzem, nagyon kevesen vannak a jelenlegi ellenzékben, akik gondolkodnak hasonlóban, pedig lenne terepe. És hát 2011-re ők is befucsoltak ezzel a projekttel, és aztán nem lett belőle semmi, elfelejtették. És amit meg elmond gyakorlatilag demográfiai földprogram, ugyan nem ezt a kifejezést használja rá, de ahogy körülírja, az egy-egybe az Ángyán József féle földprogram.
De azért nincs gond.
Nincs gond, csak jelenleg azt meg a Mi Hazánk stoppolja, mert ők víradatnak átbrendelték az egészet, és egyébként az egy-egybe az Ángyán féle sztori. Megint csak az a problémám vele, hogy látva azt a valóban feudális, valóban nagyon-nagyon narancssárga vidéket, hogyan lehet ezzel majd azt mondani ezekben a közösségekben, hogy na akkor itt most majd visszahozzuk a Hangya szövetkezetet, ez páraknak, akik érdeklődnek a téma iránt, meg mondjuk elég idősek ahhoz, hogy mondjuk a nagyszüleikről hallottak róla, ez egy hívószó lehet, vagy mondjuk fideszes magszavazóknak így birizgálhatja a fantáziáját, de ott, ahol mondjuk én most például Tornanádaskán voltam, hát ott... Ott ez nagyon messze lesz a realitásoktól.
Oké, de valamit tenni kell, nem? Tehát azt mind a hárman pontosan tudjuk, hogy a vidék hogy néz ki, és milyen állapotban, és mi az
irány. Én csak szkeptikus vagyok.
De 20 évre osztották tudomásom szerint a földek többségét, tehát onnantól kezdve mit csinálsz? Tehát, hogy már eleve meg van kötve valamilyen szinten.
Igen, ez a tartós haszonbérlet, ez 20-25 év
így van, volt. Tehát, hogy igen, tehát, hogy már alapból le van kötve, tehát, hogy alapból sem tudom, hogy egyáltalán mi az, amit oda lehetne adni bárkinek, vagy milyen alapon nyilván, akkor majd jönne az a kérdés, hogy akkor a külföldről, ugye említette az interjú, vagy esetleg haza költözének családok, meg ugye össze lenne kapcsolva, hogy turizmus, meg gasztró, valahogy egy ilyen hálózatot összehozni, ami lehet, hogy működik Ausztriába, vagy több más külföldi országba, és biztos, hogy tök jó lenne itt is működni, csak meg erre elvileg már volt egy szerintem több próbálkozás, vagy legalábbis hivatalosan, vagy az volt a szlogán, hogy mi erre törekszünk. Voltak ezek a TDM-ek, biztos emlékeztek, annyiféle neve volt már, hogy ugye ez a turisztikai destinációs menedzsment ugye minden területen, tehát volt rengeteg olyan...
Most ezt úgy hívják, hogy Ráhel.
Tehát, hogy volt több olyan, mondjuk nem biztos, hogy akkor sokkal jobb szakemberek voltak benne, tehát, hogy több-több próbálkozás volt, aminek ez volt elvileg a hivatott célja, vagy a dedikált célja, hogy ezeket így összekapcsoljuk, és akkor szépen összekötjük a falvakat, mint bicikli úttal, akkor itt megszállnak, itt megnézik a templomot, itt esznek, de ez így abszolút nem működik. Tehát még azt mondjuk pormásságban használják a bicikli utat, de hogy szerintem ebből a turizmusból nem élnek meg az emberek, az szinte biztos, tehát hogy ez így nem jó. Más kérdés, ami szintén felszokott merülni, vagy előkerült már, amikor ugye állattartásra próbálták ösztönözni, mert ugye a fa falun állatot kell tartani, és akkor gyorsan adjunk neki csirkét, biztos emlékeztek rá, meg nyulat, meg nem tudom, te elnök, hát ez is milyen jól sikerült, tehát, hogy, de egyáltalán se, nem tudom, én nem tudom, hogy a kultúra megvan-e még benne, hogy egyáltalán a ma felnövekvő fiatalok akarnának ezzel foglalkozni, hogy ők most műveljenek, vagy lehet, hogy vannak, nem tudom, tehát hogy nyilván ennek utána kéne járni, ez lehet, hogy kéne előbb egy felmérés, hogy van erre igény ebbe a formában, van igény, vagy nekik elég az, hogy ők kijárnak. Hogy az a baj, hogy ezeken a földeken ugye koncentrálva van, a kezükben van ugye egy rakás hektár, ha kis hektárodon, vagy egy-kettő, az nem mész sokra, ugye ennek szokott azt lenni, elszigetelten egy-egy hektárral magadnak max megtermelsz valamit, de ugye akkor már a föld alapú támogatás, ugye szintén bejátszik, az időjárás bejátszik, hogy akkor neked most lesz a termésed, vagy nem. Tehát, hogy ez egy olyan több tényezőnek kitett dolog pont a földművelés, amivel szerintem nem egyszerű kezdeni valamit úgy, hogy ez tényleg jól is sikerüljön, úgyhogy pont beszélni nyilván mindenről lehet, meg tervek lehetnek meg, hogyha van elég szakembere majd, vagy lesz, mert nyilván nem, hát pár hete beszélünk arról, hogy politikai pályára lépett, de ha mondjuk lesznek szakértői, akik ezt el tudják neki mondani, fel tudják vázolni, hogy mi lehet egy járható út, és azon elindulnak, hát akkor legyen, tehát hogy senki nem mondja, hogy ne. Csak én azt mondom, hogy jelenleg eléggé kötött pályám azok szerintem ez a föld.
Pont ez az érdekes, amit mondasz, ugye Magyar Péter a lengyel példát említi, hogy Lengyelországban micsoda fordulat állt be a mezőgazdaságban. Igen, ám de ott termény alapú támogatást kapnak az uniótól, nálunk meg föld alapú van, és az nagyon nem mindegy. És ezt már többen mondták, hogy lám-lám, igen, a híresen remek mezőgazdasági adottságairól híres Lengyelország mennyi mindent tud kihozni ott egy hektár földből, sokkal többet, mint Magyarország, ahol egyébként pont lehetne, de hát ugye pont a monokultúrás gazdaságunknak köszönhetően ez sokkal nehezebb. Úgyhogy tényleg oda tudok visszatérni, hogy innen szép a győzelem. Tehát ugye pont a Hegedűs Zsuzsaféle csirkeosztás, meg mi egyébnek is pont az volt az egyik nagy hátulütője, hogy ő azt elkönyvelte, hogy hát, hogy vidéken mindenki tudja ezt. Tehát, hogy mindenki tud állatot, mindenkinek ez a know-how a kisujjában van, nincs.
Nem biztos, hogy akar, ha tud is. Hát nem biztos, hogy megéri, és itt jön be szerintem a mennyiségi, meg a nagyság probléma, meg a TS probléma. Ja, a fiam izé kérdezte, hogy mi a rövidítése a Magyar Péter pártjának, a TS? Hát nem, fiam, nem, ennyi.
A Talpra Magyarok közössége is ugye a tervszerű megelőző karbantartás tökéletesen rímelt. Hát.
Jó, a kettő együtt már erős. Szóval, hogy a probléma ugye ott van, szerintem, hogy a magyarországi, a rákosista, és aztán a Kádár rendszerben a erőszakos egybetolása a gazdáknak, az egy nagyon rossz, negatív, mély nyomokat hagyott az emberekben, és mikor jött a rendszerváltás, és szétcsapták abban a pillanatban a szövetkezeteket, akkor mindenki rendkívül boldog volt. Ugyanúgy boldog volt mindenki, amikor megvehette 20 000 forintért, meg 100 000 forintért az OTP lakást, azt egyszer csak ott maradt örökkön, örökké, bükkábrányban.
Igen?
Na de.
Bocs.
De mégiscsak valamiféle, és itt jön be, amit a Eszter is mond, hogyha egy hektárod van, két hektárod van, az kevés, de hogyha 20-an vagytok, akinek egy hektárra, két hektárja van, és tudtok együttműködni, az jó. Hát, de ez ugye miért ez meg már a szövetkezet. Jaj. Tehát, hogy ezt, hogy most már nem tudom, hanyadik éven, vagy évtized nem sikerül, hanyadik, mert is volt kiszámolni, 34 éven sikerül megúrani, az elkeserítő, miközben, és visszacsúsztunk oda, amit meg te mondtál, Ádám, hogy közben meg központosítottam a mezőgazdaság, mint a Horthy rendszerbe. Tehát, hogy ez is egy milyen hurok volt, amit sikerült leírni a magyar mezőgazdaságnak, úgy, hogy megint azok nyertek, akiknek nem kellett volna, és azok vesztettek, akik.
És közben meg van egy TS nosztalgia. Tehát, hogyha elmész ezekbe a kis falvakba, ezt gondolom az Ormánságban is lazán működik, hogy ott akik mondjuk most ott vannak, hogy ez a közmunkás per nap számos, vagy mindkettő, ők úgy gondolnak a TS világra vissza, hogy akkor még minden rendben volt. Persze, mert nyilván nem az ő földjüket vették el, ők dolgoztak benne. Akiknek viszont most földjük lenne, és mondjuk lenne valami perspektíva, meg tudnának tervezni, ők meghallják ezt a szót, hogy szövetkezet, kapát-kaszát eldobnak és menekülnek a világba, és egy átkozódnak. Tehát nekem egyszer volt, hogy egy ilyen mezőgazdasági háttérbeszélgetésen voltam moderátor, és akkor ott, akikkel beszélgettünk erről, hogy akkor milyen ötletek merülnek föl, ott például az egyik srác megkért, hogy ezt, hogy kollektív, meg szövetkezés, tehát hogy még a betűk sorrendje se jöjjön ebbe, mert hogy ez egy annyira tabu téma, és egy annyira forró krumpli, hogy ehhez még mindig nem szabad nyúlni. És hát persze, tehát látjuk közben, hogy Nyugat-Európában ebbe tök jó példák vannak. Nekem illetve az édesanyámnak a kitelepített rokonai, ők Nyugat-Németországba telepítették őket, tehát ugye az a, ők jól jártak, mert van, akit Kelet-Németországban azért az annyira nem volt menő. Ott például az, hogy oké, van saját földjük, de simán van, hogy összeállnak egy-egy nagyobb munka folyamatra, hogy akkor egymásnak segítünk. Dániában is ugye megvannak ezeknek a modelljei, de hát erre mondta egy ismerősöm azt, hogy na de ehhez dánok meg németek is kellenek. Tehát, hogy nekik a történelmükben, legalábbis a nyugati részen nem volt meg ennek ez a nagyon elcseszett hagyomány benne, amitől
de most már igen, de az a baj, hogy most már egy csomó mindent elengedünk így mi magyarok, akiknek rántott hús alakú az országa, ráadásul is szeretünk együtt lenni. Igen, csak hogy két remek reklámból idézek, hogy de tényleg.
Igen. Nem tudok vitatkozni vele.
Reklámok mondtad meg. Egyébként mutass egy országot, amit nem lehet rántott hús alakúra sütni. Mármint, hogy
mutass egy rántott húst, amit nem lehet egy
ország alakúra sütni.
Legyen neked Chile.
De van egy szeretem, hogy nagy Magyarország alakú egyébként tényleg. De nem az, reklámozzák a kis Magyarország, az nem annyira adja ki szerintem. Igen, bocsánat.
De egyébként mit várunk el? Tehát, hogy
megoldás.
Pár hete még azt se tudta, hogy mi akar.
Ja, hogy tőle?
Igen, hirtelen belecsöppett, vagy nem tudom.
De nem várok tőle.
De hogy, tehát, hogy olyan problémákra próbálunk most mi választ keresni, meg ő, meg tőle kérdezzük, vagy kérdezitek, vagy kérdezik, vagy mindegy, hogy mi erre a megoldás, te jó Isten, tehát hogy eddig nem sikerült még senkinek úgy Isten igazából megoldani, most hirtelen valaki, akinek van egy napos pártja. De félreérted,
mi most szeretjük őt éppen.
Igen, csak ez egy olyan magas elvárás jelenleg, hogy ő most erre hirtelen tudjon egy életképes opciót felvázolni két nap alatt. Nem hiszem, hogy eddig ezen gondolkozott, hogy lehetne megjavítani. De egyébként meg a magyarországi vidék, tehát hogy mindig azt mondjuk, hogy vidék, akkor az föld, de nem csak falvak vannak, nem csak földművelés van, hát vidéken rengeteg város van, meg rengeteg iparváros volt, meg egy rakás aksigyárunk lett. Úgyhogy tehát nem csak az a probléma, hogy itt most mi van a földet, tehát rengeteg más típusú az infrastruktúrával kezdjük, tehát hogy inkább az, de ezt ő is említi, ugye emlékszem az interjúban, hogy a vasúti vonalak beszüntetése, bezárása azzal nem ért egyet, és hogy ez káros. Tehát, hogy itt rengeteg olyan probléma van, amivel el kéne kezdeni, úgyhogy az M9-essel akár, vagy bármivel, tehát, hogy rengeteg olyan téma van még, amivel...
Ne adj ötleteket. Kicsit. M9 az egy új közszolgálati csatorna.
Magyar...
Azt nem tudtam.
Magyar Péter kicsit abban a helyzetben találja magát, ez most egy nagyon távolinak tűnő példa volt, de szerintem érteni fogják, meg a kedves nézők is érteni fogják, mint a Guns N' Roses basszusgitáros, a Duff McKagan mondta, hogy ugye volt a Use Your Illusion világturné, ami hát tényleg ilyen szupersztárok voltak. Tehát azóta sem nagyon ők tartottak azóta újra ilyen tízezreket, százezreket mozgató turnékat. Ide jöttek Európába, és akkor mondta, hogy kérdezgették olyanokról, hogy interjúkon, hogy mi a véleménye arról, hogy a berlini falat mennyire bontották le. És mondta, hogy heroinon élő basszusgitáros voltam. Hol, mit kellene nekem gondolni a berlini falról?
Azt kellene mondani, hogy ember, most jövök a díleremtől.
Igen, ugye? Igen.
Na, de nem, tehát nem elvárás, csak hogy pont, hogy milyen problémákkal kell majd neki szembesülnie, amelyeket a magyar társadalom 35 év alatt se oldott meg, és valószínűleg soha a büdös életben nem is fog.
Hát még mi sem most, tehát azért ezt lássuk be, hogy nem mi vagyunk itt a legkompetensebb személyek erre, hogy
megoldjuk.
Nem, de pont ezért jó, hogy beszéltem ilyenekről is beszélni, mert például a földkérdésről én nem tudom, mikor láttam, hallottam, olvastam utoljára.
Hát amikor volt a
földosztás. Hát Dobrev Klára Nyíregyházán egyszer ígért földosztást, csak aztán az így teljesen elfelejtődött.
Ja, meg amiben... a génap előtt, mert ugye az egész Simicskátlanítás azzal indult, hogy a mezőgazdasági cégektől megmondták a támogatást, és találkoztunk.
Valljuk be, hogy nem tudom, ti bevalljátok-e, hogy elolvastátok-e elejétől végül az összes párt programját, meg bevallod, vagy elolvastad. Igen, jó, ez diplomat.
Nekem az asztalomra otthon le van mentve a Fidesz utolsó programja 2010-ből, tök jó szórakozás egyébként.
Vissza.
Hát be lehetne vezetni most is, meg lehetne oldani azokat a problémákat, pontosan ugyanúgy, csak az a szomorú, hogy ugye 14 évet ők elvileg kormányon voltak
közben. Jó, egyébként oké, ezt nem szokta az ember olvasgatni, bár egyébként a utolsó pártprogram olvasási élményem, hát ott szettig az a Momentum, mert kíváncsi voltam, hogy mit hozni. Amúgy,
az 22-es.
Tehát, mit tudom, ilyen nagyon szélsőséges, nagyon ostoba, és nagyon nem tudom, milyen pártok leszámítva, igazából mindig mindenki jó programot csinál, úgy maga területén.
Igen, csak erről, mint soha nem beszélnénk, nem? Tehát, hogy konkrétan, hogy kinek erre, meg erre milyen megoldása van, mert ugye mindig az van, hogy van egy fideszes narratíva, és akkor arra kell reagálni, ugye évek óta ez megy, minden kampányban, vagy igazából már egész évben mindig kampány van, tehát nem csak kampányidőszakban van kampány, és hogy mindig rohanunk az események után, és minden párt, mindenki arra próbál. Most a migránsokról, jaj, gyorsan mondjuk valamit a migránsokról, és így tovább, tehát, hogy mindig arra kellett reagálni, és igazából lehet, hogy tök jó elemek vannak egy csomó pártnak a programjában, és lehet, hogy abból össze lehetne rakni jó dolgokat, csak hát odáig már se jutunk, mert mindig elviszi a fókuszt valami teljesen.
Hát ezért is furcsa ez a két hónap, hogy most két hónapig Magyar Péter után rohan a közélet, és nem a Fidesz után.
Ja, beszéljünk erről. Jó, mert szerintem ez érdekes, hogy valóban egy határvonal volt Magyar Péternek a színrelépése, nem fogalmunk nincs, hogy ez a történet hova fog kifutni, pont annyira nem látjuk, mint hogy az elejét se láttuk. Ez most magyar politikában nem volt még ilyen, láttunk külföldön például, de Magyarországon ez egy teljesen újszerű valami, hogy valaki jön, és nagyon hirtelen, és nagyot megy, és aztán még bármi is lett belőle, vagy semmi. De szerintetek az, ahogy a Fidesz reagál, az mit jelenthet? Mert ugye az alapvetés mindenkinek az, hogy Magyar Péter per pillanat az ellenzék testét rágja. Hogy az ellenzéki torta osztódik fel újra, és valóban a bizonytalanokból húz be, de hogy a Fidesz szavazó táborához legalábbis egyelőre nem tud szólni. Na, hogyha ő valóban az ellenzék kitábort dolgozza át, úgymond, vagy alakítja át ott a határ és erőviszonyokat, akkor az a Fidesznek nem lenne inkább jó?
Nem.
Ehhez képest meg úgy reagál a Fidesz, hogy mintha legalábbis 49-51 lenne az állás.
A Fidesznek legalább annyira szüksége van Gyurcsány Ferencre, ha nem jobban, mint Semmilyen Zsoltra és a KDNP-re. Tehát egész egyszerűen az, hogy ha a legnagyobb ellenzéki erő valaha, valamikor a messzi távoli jövőben egy olyan mozgalom vagy vezető lesz, aki olyan dolgokról beszél, hogy mit kell kezdeni a vidékkel, hogy földprogram, most ugye a legfrissebb, hogy ügynökakták megnyitásáról beszél, amit nagyon lerágott csont a közéletben, aki magyar zászlókkal vonul föl a Kossuth téren, nemzeti menetnek hívja ezt, ilyen dolgokat ad elő, hogy az uniós szinten közelebb áll a Fideszhez, mint az ellenzék részéhez, akkor az a Fidesz szavazónak is adott esetben úgy hathat, hogy azt mondja, hogy jó, hát nem a Gyurcsányféle végveszély leselkedik az országra, hanem jön egy csávó, aki úgy 70%-ban ugyanazt gondolja, mint mi. Jó, oké, női vagy uniszex szemüveget hord, de akkor mi van? Ellenben, amíg Ferenc van, amíg ez a szétforgácsolódott ellenzék van, aki egyébként magának is tudja generálni a botrányokat, tehát olyan botrányokat tud okozni, amikre egyébként a Fidesz nem is gondolt volna, hogy a politikában ilyenek föl tudnak merülni, addig neki... Tehát a Fidesznek nagyon fontos, hogy ez az ellenzék így ebben a formában megmaradjon, és ne legyen benne egy olyan hangsúlyos szereplő, aki azt mondja, hogy Gyurcsány Ferencet legalább annyira elutasítja, és a Polip című dalklipjében mondjuk, ha nem is ugyanakkor a hangsúlyjal szerepelteti Habony Árpádot, mint Gyurcsány Ferencet, de oda teszi. Tehát ez a Fidesznek nem jó, hogyha van egy ennyire hasonló. Ugye hajlamosak vagyunk elfelejteni az előválasztás után, egy darabig Márki-Zajtól is meg voltak ütve. Aztán Márki-Zay Péter elszabadult, és ugye mögötte a pártok össze-vissza mozogtak, de nem nagyon tudtak először mit kezdeni azzal, hogy jön egy ember, aki bevándorlás számlálót rak ki, akár a határra, akár a Hódmezővásárhelyi városházára. Tehát, hogy ez nekik, tehát egy ilyen 10-0-ás kommunikációs offenzívában egyáltalán nem olyan jó, hogyha valaki közelebb áll hozzájuk, vagy hasonló dolgokat mond. Emlékezz vissza, amikor volt, Vona Gábor volt 18-ig, ugye az általa vezetett Jobbik volt a legnagyobb ellenzéki erő, sokkal kényelmesebb volt a bejáratott szociellenes toposzokat pörgetni. Vona ellen már ugye ki kellett nyitni azt a szelencét, hogy akkor a házas életével, a magánéletével, a személyes ügyekkel támadjuk olyan penetráns módon, mint azelőtt gyakorlatilag soha senkit. Az más kérdés, hogy ez az ő szelence az ő csúnyájukra többször már rácsapódott azóta, mert addig ez nem volt téma a magyar közéletben. De hogy ott kellett kezdeni valamit azzal, hogy itt van a Jobbik, akit nem lehet úgy lekutyázni, mint Gyurcsányékat. Tehát ez nagyon fontos.
Jó, oké. Okay. És ez hát én ez... mert kitekeredik a nyakam, az így díszletből kifolyó.
Akkor Eszterbest én, és akkor helyreáll
a gyakorlás. Eszter 5 percig legalább, nagyon durva.
Kérem, adja meg a szót. Köszönöm szépen. Hát ugye én azt látom meg, szerintem, ahogy nyilván mindenki erről olvas mindent, mert másról most nem is nagyon lehet, nincs másról szó, meg hogy mindenki nagyon ért mindenhez, meg 80 elemzés van, meg felmérés, hogy akkor honnan veszel szavazatokat, ha a Republikon nézi, akkor a DK-tól aztán biztos nem, hogyha meg a másik oldalon méri, akkor meg tuti, meg hogy akkor a Fideszé nem csökken. Tehát, hogy annyi látszik szerintem, hogy egyelőre az a fajta munka, vagy ami eddig bevált, mondjuk így rogáni műveknek, az annyira most szerintem nem hatékony, mint amit eddig ugye sikerült, pedig ugyanazokon a csatornákon nyomják rengeteg pénzből, mert ott tartunk, hogy a köztévé is hirdetést rak a Varga Judit interjúra, tehát hogy tényleg most már ott tartunk, hogy mindent be kell vetni lassan a Magyar Péter jelenség ellen. De szerintem, hogy mennyire látszik, hogy mennyire ötlettelen, vagy hogy egyelőre nincs rajta fogás, az a plakáton a csere, hogy szegény Fegyőrt lecserélték, mikor rájöttek, hogy már nem ő voltak, hogy gyorsan ugye le kellett cserélni Magyar Péter fejére, és akkor megpróbálják ezt a baloldalit meg elsütni, meg hogy dollár, meg nem tudom, és ugye most az egyik nagyon szép, hogy amiről te is írtál jegyzetet, hogy külföldről pénzelik, ami nagyjából annyit szólt, hogy egy grafikus csapatnak a fele, aki külföldre is teljes megbízásokat, mint ugye a jobb cégek. Nem csak országon belül dolgoznak, szóval igazából nyilván semmi ilyen nem merült ott föl, vagyis hát konkrétan ilyet senki nem mondott ki, csak ezt most megint úgy próbálják előadni, hogy akkor külföldről pénzelik. Tehát, hogy nyilván próbálnak, és hát van az a tábor, a Fidesz alapkövető tábor, az a masszív X, nem tudom, 1 millió, vagy nem tudom mennyi ember, akinek igazából teljesen mindegy, hogy ki lesz itt, vagy ki nem lesz, vagy hogy róla mit mondanak, mert úgyis a Fideszre fog szavazni, a Orbán Viktorra szavazni. Ami Orbán Viktor van, mondjuk az már egy új szituáció lenne, ha mondjuk ő nem indulna már.
Annyit, mint el tudok képzelni. Csak
de azt például el tudtad volna képzelni, hogy gyakorlatilag 24 órán belül, egy-két kivételtől eltekintve, minden EP listavezető nyitott lesz egy vitára.
Vitára, igen.
Tehát ugye Magyar Péter vasárnap kirakta a Facebookra, hogy ő vitára hívja Orbán Viktort és Gyurcsány Ferencet. Orbán nem reagált. Gyurcsány Ferenc pedig ledelegált a Dobrev Klárának, mondván, egyébként ebben még valahol igaza is van, hogy EP választás van, Dobrev Klára az EP listavezetőnk, legyen akkor egy EP listavezetői vita. Erre azonnal reagált Dajcs Tamás, azonnal reagált Róna Péter, ahogy ismerjük, Ungár Péter nem szokott elugrani a vitáktól, de valószínűleg ő is benne lenne egy ilyenben, a Momentum még nem, de hogy nyilván az ellenzékiek persze azonnal oda szeretnék magukat mellé helyezni, de hogy a Fidesz, tehát, hogy Dajcs Tamás vitáznak. Mondjuk vitázom veled a Dajcs Tamás, tehát lehet, hogy ez egy a Fidesz alekosza, tehát ugye egy ritka átokfajta is lehet ez. De hogy mondjam, tehát az, hogy...
Reagálási kényszer.
Igen, tehát hogy a Fidesz azt mondja, hogy legyen EP vita, tehát 20 éve azt hiszem, tehát idén lesz 20. éve, hogy benn vagyunk, és azt hiszem nem volt még EP listavezetői vita. Miniszterelnöki is ugye 2006-ban volt utoljára. Ez nagyon durva. Tehát az, hogy ezt a kommunikációs stratégiát, hogy buborékba zárom a listavezetőmet, a politikusomat és a táboromat is, hogy ebből a Fidesznek ki kell lépnie, ez egy nagy show. Az más kérdés, hogy most már így a Magyar Péter van lépéskényszerben, és neki kell azt mondani, hogy
nem annak kényszer, mert
nem fog vitázni.
Nem vagyok benne, hát attól függ, ki lesz a listavezetőjük. Tehát ha ő lesz a listavezető, akkor vitázzon. Nyilván egy Gyurcsány Orbán Magyar Péter vita, de nem is lenne értelme per pillanat, tehát igen. Az meg túlságosan is felemelni, Orbán ebben nyilván nem megy bele, Gyurcsánynak mindegy, van bárkivel, de egy EP listavezetői vitát azt szerintem el tudok képzelni, hogy akár úgy is, hogy ő vesz részben, de Dajcs Tamásról jut eszembe, hogy még mindig szipogok. egyébként. Komolyan volt ez a hülye szaharai két nap, tudod, a pornihar, az valami akkor izé megborult az orromba. Nem az. Nem.
Annyira nem vagy
hozzá. Nem az, és nem múlik el, úgyhogy most ezzel, hogyha még emiatt még a izét is sikerült begyűjtenem a bakancs listáról a hollen allergiát, na, akkor rendkívül boldog leszek, végre igazán korszerű, modern 21. századi életet fog élni.
Minden allergiás.
Minden évszakban, minden, bármi, kész. Na, még a Magyar Péterről. Hogy az a párt, amit ő most megtalált magának. Nem nagyon tudtunk erről azért.
Hát
sok minden.
De hát pont azért kellett ez, mert persze. Nem tudtunk róla
semmit. Mondom, őszintén engem meglepett. Tehát én azt gondoltam, hogy valamilyen olyan párttal fog összeállni, ami egy picit azért már ismer, de nem annyira. Nem.
Szerintem pont, hogy ez volt a lényeg, hogy eszébe ne jusson. Tehát ha én lennék a stratégiai igazgatója, biztos, hogy azt mondtam, hogy semmilyen ilyen párt, csak úgy, mint hogy az egyesületet átvették. Az a lényeg, hogy már működjön, de igazából nem történik be semmi. Itt pont ez volt a lényeg, hogy egy ilyen alvó pártot, ami megvan, mert ugye március 13-án vagy 2-án lett bejelentve, akkor legyen már legyen jegyezve, hogy ugye elindulhasson egyáltalán az EP választáson, és ennyi, de hogy senki ne legyen benne, senki ezt semmi közön legyen, csak akkor lehet hiteles. Én úgy gondolom, vagy hát így lehet előadni, akkor inkább így fogalmazok, hogy ez egy hiteles. Ugye az EGRI ügyeknek, hogy nem is tudom kinek, nekik volt egy interjúk, ugye 21-ben.
Múlt ködében valamikor.
Igen. Ezzel a párttal, annyit lehet róluk tudni, fideszes alapú, vagy volt fideszes, tehát ugye jobboldali értékeket, már ha nem tudom, most már mit tartunk jobboldali értéknek, mindegy. Tehát, hogy ilyen szemléletű emberek alapították, nem volt mögöttük senki, megpróbálták a lehetetlent, aztán nyilván nem sikerült nekik semmi, és hogy 22-ben már nem is voltak a lapon. Tehát, hogy tényleg ez csak egy ilyen üres
szervezet,
amit meg kell tölteni tartalommal, és akkor nyilván voltak, hogy mert miért ez, de most nem tök mindegy.
Tehát, ja, nem, van egy működik, csak mondom,
nem csak, hogy
nem erre gondoltam, de ez nem jön semmi. Meg,
de tök mindegy, mert hogyha nem
tudom, a Fidesz, az a sárba kocsopártot emberek.
Választotta volna, az se tetszett
volna. Ez a két farkú kutyapárt tulajdonképpen.
Ez
csirke.
Igazából teljesen mindegy volt szerintem, hogy mi a nevem.
Na, de viszont most, amikor veszük fel ezt a műsort, akkor mi nem tudjuk, hogy döntött a Nemzeti Választási Bizottság. És volt, azt hiszem pont a Hont Andrásnak volt. Igen, ő.
Figyelek.
Tudom.
Nem olvastam tudom. Még, mit
csak látom, hogy így pillanatra úgy belenéztél a gondolataidba.
Keresgéltem.
Igen, az adatbázis túrtad. Hogy, na, szóval azt hiszem, hogy a Hont András találta meg azt, hogy lehetnek itten gondolk mindjárt az elején, mert hogy a Talpra Magyarok közössége logójával, de a Tisza pártnak a bigyójával adták be ezt a kérelmet. És hogy egyszerűen, oké, csak hogy ez egy formai valami, és hogy nem is tett mást a bizottság, mint hogy akkor az kénytelen elutasítani, mert hogy annak ugyanannak kell lenni, mint ami a párt. Na, most ez nem tudom, hogy tudunk erről beszélni, csak van értelme, mert hogy lehet, hogy most ebben a pillanatban, amíg itt mi, és akkor valami történik, és mi itt jól megbeszéljük, hogy
mi meg
azt kéne csinálni. Ez így. Nem, jó, engedjük el.
Szerencsés, mert fölülírhatja az élet, persze.
Jó, oké.
De egyébként annyit rágálhatunk rá, hogy bármibe egyébként, hogyha ha nagyon nem akarják, ugye a két falkú kutyapártot se akarták az elején, mert hogy olyan nincs, hogy két falkú, és akkor félrevezetik az embereket, meg tehát, hogy őket se akarták az elején, aztán mégis átmentek. Szóval, hogyha ha nagyon bele akarnak valamibe kötni, akkor nyilván bele lehet.
Hát szerintem ezzel most tolnának
a még egyet rajta. A dobosok is mindig találnának valamit rajta, tehát hogyha nem akarják, én egyébként, én most azt mondom, bár ugye nem tudjuk, hogy jelenleg mi történt, hogy mi fog történni, nem vagyok benne biztos, hogy bele fognak kötni. Szerintem.
Hát meg ott vannak ugye ellenzéki delegáltak is, tehát hogy ha nagyon kilógna a lóláb, akkor az nagyon feltűnő.
De rendben, tehát hogyha valami nem stimmel és nem lett, akkor ne.
Hát akkor persze.
Tehát tiszta sor. De csak azért, hogy...
Nem, de azt szerintem meg nem történt. Jó, tényleg hagyjuk ezt már izé. Annyit tudunk, hogy a helyszínen megjelent 7-8 kopasz Fradi szurkoló. Ja nem. Egyáltalán nem jelent meg semmi ilyesmi. Oké, de én szerintem ez egy fontos pillanata most a mai nap történésének, és hát pont lemaradásban vagyunk emiatt, hogy elég hamar vesszük fel a műsort. Nos, viszont ellenben. Beszéljünk erről a Kovács Sándor fideszes képviselő, akiről eddig nem sokat hallottunk, legalábbis én magam, és ezután sem fogunk sokat hallani, mert hogy az történt, hogy a rendőrség egy viszonylag elég rendes, komoly igazi nyomozást folytatott ellene, meg ott a környezetében volt lehallgatás, minden, ilyen-olyan eszközök. Hadházi Ákos hozta ezt nyilvánosságra. Hát ment a kis bulika, ugye, szokásos, mindig ugyanaz a cég nyer mindent. Mi bonyolult. És egy részletet felolvasnék az egyik ilyen lehallgatási jegyzőkönyvből, mert szerintem ebből nagyjából át is jön, hogy mi történt errefele, meg milyen bizonyítékai voltak a hatóságnak. Kovács Sándor országgyűlési képviselő behívta magához Máté Szalka hivatalába egy megbeszélésre, melyen jelen volt a G65 mérnöki a Kft. Képviselő Galambosi Csaba ügyvezető is, egy másik kis település polgármesterét hívatta be magához. Hogy a helyi termelői piac kivitelezését a G65 mérnöki a Kft. Fogja elvégezni, ellenkező esetben a nyírkarászi önkormányzat nem fog hozzájutni az időközben inflációkán 78 millió forintra megevelt Európai Uniós forrás teljes összegéhez, ezáltal a beruházás nem valósulhat meg. Szalmási József nyilatkozata szerint Kovács Sándor közlését tudomásul vette, tovább előadta, hogy a termelői piac megvalósítására a megbeszélés követően újra kiírt pályázaton az egyedülinduló G65 mérnökiroda Kft. Ajánlata nyert, valamint önkormányzatuk hozzájutott a szükséges Európai Uniós forráshoz. Magyarra fordítva, vagy rövidre fordítva, Kovács Sándor úgy tűnik, jaj, nem szabad így fogalmazni, mert beperel, aztán így kelhetjük a hajukra, hiába van mindenféle ilyen-olyan-olyan rendőrségi. Olyan hangulata van ennek az egésznek, mint hogyha Kovács Sándor fideszes országgyűlési képviselőként a megengedetnél erősebb mértékben lobbizna a G65 mérnöki a Kft. Mellett, és abban a hevületében, hogy mindenáron szeretné fejleszteni a körzetét, sajnos még olyanokat is mond meggondolatlanul, hogy esetleg nem lesz lóvé, hogyha nem ez a Kft. Nyer. De ő ezt nem gondolja komolyan. Viszont mindig ez a Kft. Nyer.
Mi lett a nyomozás vége?
Ja, és akkor ilyenből van egy rakás, tehát ilyen lehallgatások, telefonbeszélgetések, hogy töröljék a nyomát a hivatalai laptopról, meg a számítógépről, hogy kell eltüntetni a cuccok, meg a ilyen-olyan beszélgetés. Ehhez hasonló is, rendőrség úgy érezte, hogy hiszen nincs semmi látnivaló. De miközben annyira tipikusnak tűnik, kedves Kovács Sándor.
Hát a tipikusnak tűnésnek az egyik legszignifikánsabb jele az, hogy az egyik céget úgy hívják, hogy Szabolcs 05 Kft. De most ez a Szabolcs megyei 5-ös választókörzetnek a képviselője Kovács Sándor, valószínűleg örök életére.
Lehet, hogy nem lenne olyan nehéz belépni a laptopjára.
Nem tudom. De nekem az jutott még eszembe, tehát, hogy ezzel a rendőrség úgy érezte, hogy nincs itt semmi látnivaló, és abba is hagyjuk a nyomozást, hogy én tényleg megint nem akarok gyanúsítani, és tényleg nagyon szeretnék perképesen fogalmazni, csak azt vetem föl, hogy a Honvédelmi és Rendészeti Bizottságnak véletlenül Szabolcs megyei alelnöke van. Ezt csak úgy ide rakom. Szabolcs megyei fideszes országgyűlési képviselő. Aztán azt is csak úgy véletlenül ide rakom, hogy egy másik Szabolcs megyei körzetben hallottam egy sztorit egy polgármestertől, aki mondta, hogy egyszer ült az irodájában, és bekopogott hozzá egy vállalkozó, hogy ha polgármester úgy dönt, hogy őt bízza majd meg a kivitelezéssel, akkor azon a szavazáson, ami egy olyan 3 óra múlva kezdődik a nyíregyházi közgyűlésben, akkor maguk nyerni fognak. És mondta, hogy magát kiküldte ide, hát az országgyűlési képviselő. És mondta, hogy hát akkor mi azt nagyon szeretnénk. És akkor megnyerték ezt a beruházást, mert mit tudott tenni.
Nyerni kell.
Nincs mese. Meg eszembe jutott még az is, ezt nem Szabolcs megyében hallottam, de ugyancsak Észak-Kelet-Magyarországon, ott mesélte egy polgármester, hogy mert ugye egy termelői piacról volt szó, ugye beszéltük arról, hogy most már minden, tehát nem tudsz olyan zsákfalut mondani, hogy ne lenne termelői piac, ami mondjuk, tehát ki is termel ezekre a piacokra? Tehát egyszer én gondolkoztam már azon, hogy így végignézem, hogy mit lehet kapni ezeken a termelői piacokon. Hát általában különböző kínai műanyagárut és különböző ezeket a jó festékszagú kínai susogós melegítőket lehet kapni, mert hogy terményeket, mezőgazdasági terményeket nem igazán árulnak ezeket.
De neked biztos ilyen élményed van, én egész jó termelői piacokba szoktam be, de tényleg.
Zsákfalvakba?
Ott biztos, vagy nem?
Mert hogyha, ugye, tehát...
Jó igazad van a városmajornád.
Na hát ez
jó, az... Hát most ez egy rossz mintavétel.
Na hát ez az, okay, erről megint nyithatnánk egy külön kört. De hogy elmondta ez a polgármester visszatérve, hogy ő egyáltalán nem akar piacot, hát pontosan ismeri a települését, hogy nem fog ide senki termelni, még a környéken se fog senki termelni. Ellenben megmondták neki, hogy piacot tudsz kapni, különben patkányfészek lesz az egész.
De azt nekem is mesélte, azt meg is írtam a hangba, hogy nem az, azt hagyjam, hogy megvan, hogy ki fogja megcsinálni a beruházást. Egyiket higgyék el, nagyon sokszor ez így előfordul. Tehát amit itten rendőrségi fikcióként adtam elő, az sajnos a gyakorlatban nagyon sokszor így működik. Hanem, hogy tényleg még csak nem is az van, hogy hát nekünk kéne itt a mi járda. Nem.
Az nincs.
Nincs.
Mondom, mi a pisztácia nincs, vagy hogy
csokoládé
nem is volt. Igen, tehát a járda az nem is volt, ellenben lehet választani ezt a kültéri konditermet, vagy játszóteret, meg valamit, nem tudom.
Piac. Elég. A hadházi Ákosnak ez egy ilyen specialitása lett ezeknek a senkit nem érdeklő piacoknak a föltárása. Igen.
De most, hogy
ez a piaci pofa.
Ezért így elbeszélgetünk, de milyen atombombát várunk, mi meg mire várunk? Hát, ja. Úristen! Tehát, hogy egy ilyen, egy normális országban egy ilyen kiderül, és hogy ennek nem lett semmilyen következménye. Tehát nem ült senki, nem lett kihallgatva, nem lett lecsukva, semmi, nem mondják azt, hogy na hát akkor menjem el oda egy közbeszerzési szakértő, és vágjon legalább rendet, hogy na hát, hogy írunk ki mondjuk egy tendert, meg hogy ebben nem lett. Tehát semmi nem történt, tehát végig is tényleg mi a fenére várunk még, most őszintén, meg kitől várjuk, mi itt történik valami, semmi vízhangja nem lett. Tehát hát, Ákos kirakta ezt a posztot, van rajta 4500 mérges emoji, alatta 80 komment, hogy be, senki nem csinál semmit, és vége. Én csak azt sem láttam, hogy bárki átvette volna, vagy leírta volna, nem tudom, bocsánat, ha valaki átvette, és nem vettem észre. Nem láttam ennek semmi víz, hát de miért? Hát mire várunk még, de tényleg?
Na jó, de most nem vonulhatunk fel úgy, hogy Kovács takarodj.
Két...
De!
Hát ezt mondjuk...
De nem nekünk kéne. Tehát, hogy egyrészt nem az újságírottak, másrészt...
Nem azt mondom, hogy az újságírottak.
Ezt helyben ellene ezeknek mondjuk... minden.
Na, helyben.
De pontosan tudjuk a feudális viszonyokat, pontosan, igen.
Ez az a választói körzet, ahonnan 2022-ben kiszivárgott, hát ment minden településen a választókerületnek, hogy volt az összes polgármester, egyet kivéve, őt majd a végére hagyom, mindegyikük aláírta, hogy... és ez körbe ment ilyen fali újságszerűen, hogy minden település polgármestere Kovács Sándort támogatja, egyetlen egy nem, ő MSZP-s, de ő viszont, amikor Kovács Sándort valamilyen méltatlannak vélt ügyben támadták, akkor jelezte, hogy MSZP-s vagyok, ő fideszes, de gyerekkori legjobb barátom. Hmm. És ennyi. Lázadjál, Szatmárban, Pontcsalmán, érted? Ez ugyanaz a választókörület, ahol a szavazatok számlázása.
Én ezt soha nem szoktam mondani, mindig megértem az egyéni.
De annak az összes többi vállalkozónak, akik ott van és próbálna megélni, vagy elindulni a tendereken, ez nekik rossz, az ő családjaiknak rossz, ez hosszú távon egy rakás embernek rossz, és ez csak egy hely, egy település, egy körzet, egy megye.
Majdnem mindenhol így működik.
És minden, hát nyilván, hát mi már hányadik ilyen cikkünket írjuk meg most már tényleg, hogy tényleg ilyen abszurd dolgok, idő tojástermelő jelentkezik, útépítése meg ilyenek, és tényleg semmiből nem történik semmi, tehát hogy mit akarunk mi még?
Végre megértettem, miért ilyen kátyus. Ja, köszönöm ezt.
Ezt én is, én ezért hívom egyébként mind a topos pályázatokat, mind a Magyar Falu programot egy indirekt lassú falurombolásnak, mert millió helyen hallottam azt, hogy elmész ezekre a településekre, és akkor ott látod, hogy mini bölcsöde, iskola, stb. És azt látod, hogy jó eséllyel félbe vagy negyedbe van maradva a munka, és mikor megkérdezed, hogy mi történik, akkor az egyik válasz az szokott lenni, hogy hát igen, az egész választókörzetben egy vállalkozó van, aki dolgozik. Itt általában elhangzik annak a településnek a neve, ahonnan származik az országgyűlési képviselő és választókerületi elnök, és hogy ugye ez ugye addig volt érdekes, amíg kaptuk az uniós pénzeket, mert akkor ráesett egy akkora összeg választókerületekre, hogy az az egy szemvállalkozó, aki hát megbízható volt, ugye, értjük, megbízható, ő ugye felvonult az egész mindenhol, elkezdett építeni mindenhol pölcsödét, mindenhol piacot, mindenhol óvodát, mindenhol iskolát, és egész egyszerűen nem volt annyi embere, hogy végigvigye a munkát, és közben az infláció, és közben az infláció az ugye fölment, az építőanyagára fölment, és ezért volt az, hogy a legtöbb megyei közgyűlésbe olyan szintű költségnövekményeket kellett gazdasági bizottságokban megszavazni rá, hogy már több volt a költségnövekmény, mint az eredeti bekerülési költség, és akkor így ott álltál egy ilyen borsodi zsákfaluba, és azt nézted, hogy mini bölcsöde épül 600 millió, 900 millió, miközben így hátranéztél, és azt megkérdezted ott a helyeket, hogy mennyire árulják a házat, 400 ezer. És akkor kialakult egy ilyen nagyon-nagyon torz valami, és ez is egy ilyen axióma lett, hogy ja, hát állami beruházás persze, hát az 900 milliónál kezdődik. Miközben így, hello, nem fog elkészülni soha. És ezt is ugyanúgy tudják a helybeliek meg az emberek, de igen, hogy miért nem lesz ebből semmi, hát ez
az egyéni érvényesülés módja. Amit most mondtál, három ilyen sztoring is volt az elmúlt időszakban, ami az egyik az Octopus Interest, ugye az volt az első ilyen, ami tényleg brutális, és szépen csak azt látjuk, hogy most eltelt, nem tudom hány év, ugye elkezdték, ugye nem fizettek ki az alvállalkozókat, akkor ment ugye a Perid oda, céget szépen lepasszolták a Strómannak, Stróman majd elvitte, nem tudom, 10 millióért, vagy kapott érte egy kocsit, vagy nem tudom, mi történt. Majd akik abból kiszálltak a cégből, azok új cégeket alapítottak, és most az új cégekkel csinálják pontosan ugyanazt. Szerencsétlen most kerestek meg nemrég a vállalkozók, hogy hát olvasták, hogy sajnos csak most olvasták a cikket, amiben benne van ugye ez a vállalkozónak a neve, hogy akkor nem biztos, hogy kellett volna vele szerződni, mert természetesen ők se lettek kifizetve.
Nekem küldtek egyszer egy olyan fotót egyik ilyen kis településre, hogy a valamelyik utcában vízelvezető árokra és ilyen uniós támogatással, és ugye van ez a kis tábla, amit így kiszoktak ilyen kopattintani, egy ilyen meg olyan per, beruházó, tervező, kivitelező, és akkor ott megvolt minden, és akkor átküldték a fotót, hogy egyébként erről egy hét múlva lesz döntés.
Ja, igen.
De a táblán készül, hát akkor így csapassuk le. Üdvözlői Kovács Sándor, hosszú, boldog, sikeres életet kívánunk neki. Átlátszó melléklet.
Már is tart az idő.
Elbíjogtad az elejét.
Pedig a
komoly részt.
Jó kis ingatlan elkótya egy hélésekről még nem is beszéltünk.
Beszéltünk arra is, de most beszéljünk a átlátszó mellékletről, amiből nekem ugye azt emeltétek ki, hogy melegszik a Duna, és akkor ezt én jól el is olvastam, de aztán láttam, hogy vannak még ott érdekességek.
Hát mindig vannak érdekességek. Most leginkább kollégával az Álcivil hálózattal foglalkozott, hogy ugye a civilnek nevezett szervezetekhez hogyan folyik a pénz, amin egyébként keresztül párt finanszírozás zajlik tulajdonképpen egy-egy helyi jelöltnek a programjait tolják meg, és akkor az úgy tűnik, mint a civil lenne, de nyilván nem az, viszont a választások előtt nagyon jól hangzik, hogy ő ezt meg azt csinált, van egy ilyen nagyon szép térképünk, ábránk, ahol az kis grafikonokkal be van mutatva, hogy hogyan melegedett föl a Duna.
Egyébként nekünk is van egy felmelegedéses cikkünk a labban, három akadémikus szólal meg. Az nem kifejezetten a Dunáról, az összességében.
Ezt ugye a DEL standarddal együtt csinálta, hogy ez átlátszó, hogy ez elég összetett és komplex feladat volt, az a lényeg, hogy brutál mértékben meg felmelegedett.
Te Paksra szoktatok járni, ugye?
Igen, mi ugye szoktunk mérni,
és itt meg több település, osztrák település is fel van sorolva, ahol ilyen olyan, olyan nagy üzem miatt, és akkor ez az ipari tevékenységek miatt történik?
Hát igen, ugye, mert hogy alapból felmelegedik a Duna, és ez a hatékonyságot is rontja, meg ugye még nehezebb a felmelegít, ugye Pakson a felmelegített vizet, amit visszaengedsz, ugye megvan, hogy nem lehet 30 foknál több egy adott csóvába, de hát ugye sosem több, mint mindig 29, alány fokos, legalábbis ezt méri mindig ugye Paks erőmű, mi meg még eddig mindig 30 fok fölött itt mértünk, ugye megvan egy sáv, ahol elvileg úgy van, hogy abban a sávban, ez ugye alatta van, az erőmű alatt nem lehetne sehol, semmelyik mért ponton melegebb a víz, mint 30 fok, de ők úgy szokták elvileg csinálni, hogy megmérik a pontokat, majd azt összeadják, és abban van egy átlag. Mi meg ugye elmegyünk mindegyik pontra, elmegyünk a szélére, ahol mit a sekély a víz, és ott el szokta érni a 30, nyilván a közepén nem, tehát a fősodorban ott nem ér el, ott olyan 26-27 max.
Egyébként majd, amikor elkezdenek nagyban működni az aksi gyárak, akkor lesz ez különösen érdekes visszamenni, és még egyszer megcsinálni ezeket a... Mert egy csomó van egyébként, amit terveznek a Duna mentén.
Igen.
Tehát majd Komáromnál ugye Iváncsa is valamelyest.
Azon túl, hogy nyilván a hatékonyságát csökkenti ezeknek például az erőműveknek, hát ugye az élővilágra gyakorolt hatása, hát ugye ez nem is kérdés. Itt mondjuk azok a kagylók, amiket mi láttunk elpusztulva, az elvileg ilyen invazív betelepült faj, és hogy amúgy se bírja ezt a klímát, tehát hogy most mondhatjuk, hogy ők amúgy is elpusztulnának. De hát ugye ezt már évek óta vizsgálják, és már évek óta az van, hogy romlik a Dunának is a vízminősége, tehát nem csak az, hogy mi minden van benne, hanem ami is, tehát az ökoszisztéma fent tudja magát tartani, vagy sem. De nem, tehát hogy és nem feltétlenül, ugye mindig attól függ, hogy mi pusztul el először, hogy az algák, akkor ami megeszi az algát, vagy tehát hogy nyilván nem mindegyik szinten ugyanolyan hatással van a melegvíznek, valaki nem érzékeli, van olyan faj, ami nem, valamelyiknek sokkal érzékenyebb, és az ugye elpusztul, csak hát akkor felborul az egész ökoszisztéma. Úgyhogy erről is szól lényegében a cikk, meg hát az, hogy tényleg milyen mértékű, meg ütemű ennek ez a vízfelmelegedés, tehát hogy roham tempó melegszik.
Azt lehet tudni, hogy egyébként az Orbán Viktor álmaiban hány darab akkumulátor, hogy mekkora kapacitás inkább szerepel? Tehát mennyit fogunk mi itten? De most már ez nem is téma, Magyar Péter ezt egy kicsit felülírta, kegyelmi ügy is. Jó, azt láttátok, hogy már nem kegyelmi ügyről beszél?
Novák ügy.
Az milyen genya. Hú, de ez nagyon aljas.
Igen, és
mármint, hogy mikor a saj, és akkor még ők beszélnek árulástól. Uff.
Pont Lakner Dávid kollégám mutatta meg a 444 interjút készített Menczer Tamással, ugye az újsöprű, jósöpör kommunikációs igazgatóval, és úgy javítja ki saját magát, hogy mondja, hogy kegyelmi ügy, ja nem Novák ügy, mert végül is Novák ügyről van szó, hogy igazából meg is magyarázza, hogy ezt miért kell így eltolniuk maguktól. Egyébként még egy kicsit visszatérve így a politikai kommunikáció a Fideszben az utóbbi visszavételére, hogy Orbán Viktor elkezdett néppártosodni. Azariát hallgat ugye a TikTokon, így cukiskodó videókat készít, tehát semmi trollbán faktort nem látunk tőle, semmi ilyen nagyhangú, nagyon neutrális posztok a Facebookon, semmi ilyen kiszólás, Trumpos baseball sapka, miközben most azért elment a boszniai szerb köztársaságba, tehát onnan azért lehet trollkodni bőven, Brüsszelben, mindenhova, de nem, tehát nagyon-nagyon ilyen kis finom, neutrális dolgokat csinál, úgyhogy szerintem az is ennek a elmúlt időszaknak köszönhető, hogy bedobta a felezőt a miniszterelnök úr.
Nem akarok aljas lenni én is, mint a Fidesz, de beszéljünk már az egyik cikkről egy kicsit. Tudom, hogy nem volt téma, csak én is most olvastam, amikor kezembe vettem a friss újságot is. Szerintem ez nagyon fontos és nagyon, hát még talán annál is fontosabb téma. Ugye Lukás Csaba kollégánk, igazgató írta meg. Az a cím, hogy katonák által is használt eszköz az MTVA-nál. Arról van szó, hogy Csaba is ott volt a Kossuth-téri tüntetésen, és egyszer csak arra lett figyelmes, hogy ő, mint tapasztalt haditudósító is, olyan eszközöket lát, amiket egyébként ilyen helyeken nem annyira szokott ez jellemzően előfordulni. Tulajdonképpen az amerikai hadsereg által is használt katonák egy technológia, amivel ennek a segítségével lehet tudar körülmények között is nagyon komoly adatmennyiséget továbbítani, élőadást. És ugye egy Kossuth, amikor tele van, akkor nem olyan egyszerű onnan közvetíteni. Igen, nem csak, hogy az MTV-vel nem közvetített onnan, de ez az ő cuccuk volt.
Mármint élőben.
Élőben. Mm-hmm. Tehát, hogy ja, itt valami turpisság. Hát
fölvehették volna simán egy kamerával, aztán estére
szemágyat manipulálják.
Bőrözgetni.
Magyar Pétert egyébként ötán vagyunk összesen. Nézem.
Szóval, igen, ehhez nem kell katonai cucc.
És ez tényleg nagyon komoly ez a valami. És elkezdett a Csaba utána járni, meg nyilván kérdezte az MTV-t, hát a szokásos módon, és aztán egyszer csak egészen véletlenül, de azt nem tudom, hogy elmondhatom el, hogy nem mondhatom el, azt hiszem. Mindegy. Megtudtuk, hogy május 8-án érkezik hazánkba, ha jól emlékszem, május 8, de itt van a cikkben, mindegy, május elején a kínai propaganda miniszter Li Rogan, mit tudom én, valami ilyen nevet adjatok neki.
Ja. És ezzel arra célzol, hogy Magyar Péter mögött a kínai kommunista párt áll?
Egyrészt igen, de másrészt nem, csak keresem.
Hát külföld, ugye?
Itt van, azt mondja, hogy és micsoda véletlen, biztos forrásból tudjuk azt is, hogy május 8-án Magyarországra látogat a kínai Rogán, vagyis Shen Haixiong, propagandáért felelős miniszter, hogy a két ország közötti média, kulturális és technológiai együttműködésről tárgyaljon. Na, és akkor, hát most én ezt így nem mondanám ki, de kifogom, hogy mi van akkor, hogyha itt már megvan itt MTV-nál, tehát az államnál ez a high-tech katonai cucc, ami egy ilyen tömegdemonstráció. Mondjuk most kipróbálták, aztán jön a Rogán, igen. Azt együttműködnek, aláírnak, és akkor egyszer csak lesz a magyar államnak egy olyan szoftvere, ami ezzel a cucccal együtt, hogy kvázi élőbe tolja a név, az Excel táblát, de nem nyilván, a név sort a Karmelitába. Hogy egy 200 000-es tüntetésen kik vannak jelen. Ami eddig nem volt érdekes, két okból kifolyólag. Egyrészt 500-an voltak az ellenzéki tüntetésen.
Mert név szerint tudtuk, hogy kik vannak.
Hát maga a rendezvénybiztosító rendőr ismerte már őket szemben. Aj, mert múltkor nem tetszett, lenni.
Hát igen.
Igen, de most ugye egy új helyzet van, teljesen új tömeg jelenik meg, vagy sok szempontból új tömeg jelenik meg, és jelentős tömeg jelenik meg.
Hát nagyon vissza fogok menni pár évtizedet, hogy erre miért nem feltétlenül van szükség. Az a tornanádaskai riport, amit én írtam, ott ezt megoldják közmunkásokkal. Tehát, hogy én sosem éreztem, sosem voltam egyedül azon
az egyedülésen.
Igen, meg hát ezt hogy mondjam, tehát egy 700 fős faluban ezt meg lehet oldani, úgyhogy mindenhova követ valaki, aki véletlenül, vagy egy önkormányzati képviselő, vagy egy közmunkás, és úgy halló távolságból úgy hogy na, ki az, aki szídja nekem az éppen letartóztatott polgármester urat. Hát egy 100 000-es nagyságrendű tömegben ez nehéz, pláne amikor ugye a közmunkásokat éppen visszavágják a létszámot. Volt már erre is példa, tehát hallottam én már sztorikat arról, hogy kórházért volt tüntetés, kiment a városi televízió, fölvette, de nem, tehát leadták a szónokokat, persze így megvagdosva, kiherélve a mondani valót, de utána az elemzés az arról szólt a városházán, hogy nézték a vágóképeket, hogy ő ki, ővele hogy lehet kiszúrni, Tehát ilyen sztorikat lehet hallani. Hát most az adatbázist egy kicsit frissítjük. Ugye a Kubatov listának tudjuk, hogy van egy ilyen antitézise, a Komcsi lista, hát most lehet, hogy kap egy ilyen
jó, de ezt én azt is elfogadom, hogy ha valamire gondolok, és a telefon a kezemben van, akkor egy percen belül a térében megjelenik a hirdetés. Jó, van, oké.
Igen.
De azért, na, szóval, hogy, és nem, és tudom, hogy ilyen a világ is, tudom, hogy erre halad, ha már nem tartott Magyarország is, csak nem mindegy, hogy ez egy viszonylag normálisan működő polgári, demokratikus, akárminek a kezében van, ahol azért mégiscsak van felügyelet a szolgálatok, meg a politika és a izék fölött is, vagy Magyarországon, ahol ha felmész a színpadra, azt szírod a kormányt, másnap már nincs munkád. Mert itt ez a borzasztó ebbe. Tehát, hogyha lenne olyan, tehát pontosan tudnánk, hogy a Lee Rogan miről tárgyalt, hogyha május 9-én megnéznénk az aznap azonnal kirúgott állami alkalmazottak listáját, összevetnénk a Magyar Péter anyák napi tüntetésén megjelentek listájába, és azt látnánk, hogy itt egy jelentős rész
átfedés.
Akkor ide, vagy közös halmaz van akkor, de ez a kis matematika most így becsúszott.
Tehát, hogy csak ami ezt az egészet megerősíti, hogy ugye egy országban vagyunk azzal a jelenséggel, hogy van egy Pegazusunk, ahol médiavállalkozókat meg idősödő közgazdászokat hallgatnak le, és ugyanez az ország az, ahol a lábperet szervere megtelik, és a házi őrizetes pedofil kiszökik, és jó eséllyel, mivel tarpán szökött meg az egyik, jó eséllyel, ha van olyan öngyilkos jelölt, már Beregszászon van, és lehet, hogy besorozták már, nem tudjuk, de hogy valószínűleg ő már nincs az országban. Tehát, hogy az a döbbenet, hogy ugyanannak az államnak a kezében van Kósa Lajos információja szerint ugye a Pegazus, meg ez a bizonyos lábperec adatbázis, és hogy tökre lehet másra használni, és az egyiket lehetne jó célokra használni, nem történik meg, politikai okokból van használva, a másik meg egyszerűen nem tudja ellátni a feladatát, mert nem tudnak rá vigyázni. Tehát, hogy ez az, ami igazán veszélyessé teszi az egészet, és ezért nem kell legyinteni az MTVA-nak az ilyen
high-tech. Én mondtam Csabának is, hogy figyelj Csaba, lehet, hogy az egészet te találtad ki, de annyira kerek és annyira összeáll a történet, igen, hogy ez
túl jó. Ez
elég sok összeesküvés elméletről kiderült, hogy ez a valóság, szóval nem kell elvetni azért ezt a dolgot. Egyrészt para. Iszonyú ijesztő ez, hogy tényleg akkor felveszik az arcokat, és mármint, hogy nem nekem, mert tök mindegy, mi közszereplők vagyunk, szóval mi ott vagyunk, nekünk mindegy. De hogy ez egy rész, tehát hogyha nem is lesz az, hogy most akkor, tehát egyrészt lesz, tétezzük fel, hogy tényleg felveszik az arcokat, megnézik, hogy ki ez a több százezer, nem tudom mennyien voltak, ebben most nem menjünk vele, ember, és abból ők csinálnak maguknak valami adathalmazt, tehát a rendelkezésükre fog állni egy csomó adat meg információval, aztán majd kezdenek valamit, lehet, hogy nem rúgják ki őket, csak egyszerűen felmérik, hogy mit valóban, aki aktív és elmegy és megmozdul, tehát nem csak telefonon teszteljük le, hogy kik mondjuk Magyar Péter támogatói, hanem akkor ott lesz egy ilyen lista, hogy mit tudom én, 100 000 40 év körüli, vagy 40 éves mint a fehér nő, vagy tudom én nem tudom, 200 000
Ó, ez nagyon most nagyon megengedő, hogy a Fidesz-szel szerintem, hogy ők ezt erre használnák.
Ez most csak az alap, tehát hogy egyrészt lesz nekik egy tök jó olyan felmérésük, hogy akkor kik azok, akik aktívak, elmennek, ott vannak, a kezükben lesz egy ilyen adatbázis, de ugye tudjuk, hogy minden hatalomnak az alapja a megfelelő információ rendelkezésedre áll, mert ha nem áll, akkor ugye nem tudsz megfelelő lépéseket tenni, tehát ne becsüljük alá az információnak a szerepét. Ez egyik, tehát hogy ez még csak az alap, hogy nem kezdtek úgy is tenni igazából el semmit, csak felmérték, hogy mit lehet tudni. Ugye a következő lépés az az, ha már beazonosítjuk, hogy ki kicsoda, és ennek megfelelően teszünk valami reakciót, de hogy, vagy lépést, de nem feltétlenül kell csinálni semmit. Tehát elég, hogyha ez elterjed, vagy ennek a tudomásunkra jut, hogy
igen,
már ez
hogy
van.
Nem lehet szó,
és hogy felvehetnek, de egyébként, ha részt veszel egy tömegrendezvényen, bármikor felvehetnek, tehát ugye ez tulajdonképpen hozzájárulsz. Nem az, hogy most tudja megjelenik rólad valami.
Igen, csak mégiscsak az a feltételezés van az ember fejében, hogy Rogán Antal nem fog meg 8 órán keresztül.
De szerintem már eddig is benne volt az emberekben, hogyha én megnyilatkozok valahol, kírok valamit, lájkolok, kimegyek, akkor azért engem van egy retorzió érett. Szerintem eddig is ez volt az emberekben, azért nem megyek ki. Lehet, hogy itt azt mondja, hogy nagyobb a tömeg, és elveszek talán a tömegbe, és akkor bátrabb vagyok, de hogy már ez maga, ha ez elterjed, hogy ezt nézik, és figyelik, és igenis, hogy arc alapján beazonosítanak, na ez viszont lehet egy olyan gát megint, amire azt mondja, hogy na hát jó, hát akkor ez már ez tényleg gáz, akkor nem megyek ki. És hogy ez kérdés, hogy ezzel mondjuk lehet-e majd valamit kezdeni, hogy de hát attól ne féljetek, mert ugye pont ez a szlogen, hogy ne féljetek, tehát nem fog történni semmi, de ugye nem tudhatjuk, hogy történik-e, mert látjuk, hogy azért történik.
Hát én attól tartok, hogy ha ez a Csaba által megint történet tényleg az, ami, akkor ezt valahogy úgy fogják használni, vagy úgy használnák Fidesznél, hogy mondjuk megvan ez a lista, ugye Rogán Antal most törekszik a teljes digitalizációra, a személyi információ, igen, adatok terén. Na, még ha ezt is hozzáteszik, akkor van egy remek, könnyen feldolgozható adatbázis, amivel, ha összeköted ezt az arcfelismerős izét, demonstrációt, figyelős valamit, akkor nem is kell semmit csinálni, csak mellé teszel egy boszorkány pecsétet bizonyos izéknél. És amikor ő pályázik valahova, vagy szeretne állást találni, vagy a férje, vagy a lánya, vagy támogatást, vagy napelem, vagy mit tudom én.
Erre mondtam, hogy információ.
Egyszerűen csak annyi, hogy nem lesz boldog Magyarországon, mert nem igazán fog előre jutni az életben, mert ott lesz ez a kis boszorkány pecsét. Na jó van, nincs jól egyáltalán. Szerintetek, hogyha kitalálnának egy ilyen, a Kínában működik, mint nálunk egy ilyen 0-100-as skálán, ilyen állampolgári...
Mint a Black Mirrorba.
Igen. Ilyen teljesítmény és minőség és minősítés szisztémát, ugye, hogy 0-100 között vannak az állampolgárok, és akinek 100, azt mondjuk az csak Orbán Viktornak van, de mondjuk 90 fölött mindenre jogosult, vagy 70-80 között már nem hagyhatod el a megyét, a hármegyét, 76 már taxiba sem, nem tudod, hogy vannak ilyen izék. Szerintetek ti hány ponton indulnátok?
Hát én ujgur lennék a saját hazámban, hogy Morvai Krisztinát parafrazáljam, mert ugye az ujgurok eleve mínuszból indulnak. Tehát, hogy ők például, tehát, hogy nekik vannak olyanok, hogy úgy van kalibrálva, hogy ők be sem léphetnek ebbe a rendszerbe. Fogalmam sincs, de egyébként ami engem érdekel ebben, hogy hogy állna ehhez a társadalom, és hogy mi lenne a megítélése, hogyha ez mondjuk kipattanna, vagy kicsit konkrétabban, mert most még csak feltételezünk csomó mindenben. Ugye a Pegazusnál láttuk a reakciót. Nekem az volt az egyik a legnagyobb olyan érzésem, amit most nem mondasz, hogy miért nincs ebből botrány. Nekem az volt botrány a Pegazusban, hogy miért nincs ebből botrány. Ugye 300-an voltak, meg augusztusban jelent meg a tüntetésén.
Tudták a népek, hát ez pont olyan volt, amiről szoktam mesélni, hogyha régen hazamentem új helybe, akkor tudtunk vitatkozni, most már hazamegyek, nem tudunk vitatkozni, igen, nem ismerik a topikot.
De sokkal rosszabb volt a Pegazusnál konkrétan, mert ott azt kezdték el mondogatni az emberek, hogy hát a Facebook úgy is tud rólad mindent. hát a Google úgy is tud rólad, igen. Igen, csak nem mindegy, hogy mondjuk a Facebook, vagy a Meta, vagy a Google ezt arra használja, hogy akármikor én megnyitok valamit, akkor nekem foci, metál és mindenféle whisky reklámokat dob fel, vagy hogy Rogán Antal látja, hogy te mikre kerestél rá. Ezért ez nagyon nem mindegy. Ez egy óriási különbség, és ezt ezzel így nagyon elkenik ezzel, hogy úgy is tud rólad mindent a Facebook. Uh-huh. Csak nem biztos, hogy a Facebook úgy fogja használni, mint Tóth.
Csak a Facebook nem fog kirúgni a munkahelyedről, kivéve, ha a Facebook
már munkahelyed. Dolgozol.
Igen. Hány pont?
Mennyit adnál magadnak?
Hát, 100-at. Nem megyünk a lábba.
De ne! De a... Eszter, jól van, elkomolytalankodtad.
Nem, tényleg... Nem merek még ebbe belegondolni, hogy ez nem...
Szerintem nekünk lenne külön kategória. Tehát nekünk,
most van
nekünk 0-10 lenne, és az is recsken belül.
Tehát, de egyébként...
50 fős hálóba vagy csak 20-an.
Vagy azt mondod, hogy mehet másik megyében, úristen, az emberek jelentős része most se jut a megye határon túl. Tehát olyan körülmények között él az ország nagy része, hogy azt se tudja, mi van a szomszéd településen, még életében nem járt ott. Úgyhogy ezzel mondjuk pont nem... fognak nagyon odavágni sokaknak. Nyilván azokat érinteni ez, akik amúgy aktívabbak.
Hát aktívabbak, ez az.
Hát arról is ne legyél aktívabb.
Vagy nem is a polgárokat, vagy a polgárságot, mert nem tudom, hogy van-e Magyarország, hogy beszéltünk arról, hogy inkább polgárnak lenni akaró réteg, mert hogy az van, és próbál úgy élni a hétköznapokat is, meg a közéletét is próbálja megélni úgy, de hát nem nagyon lehet. Nekik is. Egyfajta reményt hozott Magyar Péter, aki a Magyar Hang legújabb számának címlapján található, mert hogy vele van a nagy interjú, mint azt a műsor elején is elmondtam, és átlátszó melléklet is van, és riport is van, és remek publicisztikák is, meg hát akkor kötött fogás extra, május 1-én, Sörvirsli, Fóvoz zenekar, hozzá mindig az izé jött a Sátori helyen, ami 5.30, vagy nem tudom, a dohánygyári Fóvoz zenekar, amely társulat minden tiszteletem és megbecsülésem mellett is évről évre hangosabban, de
hamisabban játszott.
Én utoljára... Ennek előre szerette, valamiért így hozzátartott, kész. Már is elsőn kell. Tudod, körbenéztél így a lakótelepen is ilyen nagyon nyúzott emberek köntösből, meg ízében cigiztek, és közben ment a fúzerek a félállomba, Walking Dead módon ilyen toltam.
Én utoljára akkor voltam Majálison, amikor Dopman még Mesterházi Attilával egy színpadon lépett föl.
Az nagyon régen lehetett.
És ez így is fog maradni.
Az nem volt
a részomról, tehát, hogy
Dopman
beszélés. Mert ugye azt mondja Magyar Péter, hogy senkivel sem, most már ugye az van, hogy a Fidesz-el sem, mert ugye igen. Akkor még az volt, hogy a mérleg nyelven, meg esetleg koalíciós partnerként, de most ugye már azt mondja, hogy nem. Hát ezt már átgondolta azóta, és arra jutott, hogy nem. Tehát, hogy tök jó, hogy egyszer azt mondjuk, hogy senkivel sem, de azért fogjunk össze mindannyian, szóval tök jó lenne, ha még össze lehetne mégiscsak akár május 1-én így fogni, és tényleg csak így, nem tudom, így sörvésli, és ennyi.
Az, hogy május 1-én, mert nem sok mindenkivel tudsz összefogni, mert az MSZP még kivonul általában. Ja. A munkáspárt az nagy valószínűséggel, sőt 100%-osan aztán, mert nem nagyon...
De nem pártokkal akarok összefogni.
Hoppá, kedves nézőink! Kommentben ugye lehet ezt a dolgot intézni, legalábbis plátói módon. Nos, tényleg köszönjük a figyelmet, köszi a beszélgetést, és annyit még erről a Magyar Péteres dologra, mert ezt szerintem ne hagyjuk így a levegőben mégse, ugye ebben az interjúban beszél erről, hogy most akkor mi van a Fidesz-szel kötendő koalícióról, és azt szerintem az például az egy szimpatikus része, ahogy arról beszél, hogy olyan hirtelen került ő is bele ebbe az egészbe, annyira nagy a sodrás, annyira egy kvázi új és idegen világ, hogy egy csomó mindenben ő is érettebbé válik, meg átgondolja, meg tehát hogy ezt szerintem ez egy...
Egyébként az tök jó lenne, ha valaki bele tudna nőni, akár ő, akár az ő környezetéből végül valaki, de hogy belenőni tényleg abba a politikusi szerepbe, ami nekünk jót tenne, meg amire annyira vár már szerintem mindenki. Ha ő lesz az, akkor legyen, tehát csak nőjön föl mindenki a feladathoz, ez a lényeg.
Ami ennek kapcsán pedig eszembe jut, azt Szerető Szabolcs vezércikkének utolsó két bekezdésében ajánlom. Nem tudom rekonstruálni, szó szerint kell, de nagyon ül, és nagyon jó.
Hát Szerető Szabi anyagai mindig ülnek.
Igen. Szerető Szabi anyagai is.
Is.
Köszönjük szépen a figyelmet még egyszer. Köszi a beszélgetést.
Köszi.
Sziasztok.